Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorán, a Fáraók földjén, amelyben ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnokunkkal jelentkeztünk, és harmadik Tutmozisz fáraóról fogunk beszélni, tehát arról a fáraóról, akinek a korában Egyiptomnak a területe jelentősen megnőtt, olyan módon, hogy nagyon sok állam adófizetőként rendkívül nagy gazdagsággal látta el Egyiptomot. Arról a fáraóról, akit Bristed, James Bristed a 20. század elején az egyiptomi Napóleonnak nevezett. Mielőtt azonban belekezdenénk a programunkba, néhány szót a társaság híreiről. Tekintve, hogy nyár van, üléseket nem tartunk most, ezzel szemben a honlapunk az él, és jelentek meg új cikkek rajta, például Zavavi Mirjamnak a könyvéről olvashatnak benne, és megtalálják természetszerűleg a pályázatokat, hiszen ez folyamatosan érvényben van, úgyhogy szeretném fölhívni a figyelmüket rá. Két pályázatunk van, amelyik jelenleg fut. Egyik a magyar hagyományoknak a megismerését tűzte ki célul, tehát a régi vidéki és városi életről, élettel kapcsolatos emlékeket szeretné gyűjteni, ezekkel kapcsolatos történeteket, illetőleg önmagában tényeket leírni. Ezt várjuk Önöktől prózában, és bőségesen van idő, hiszen az ősz végére kérjük, hogy elkészítsék őket. Az eredmény hirdetés pedig decemberben lesz, december elején, mint azt a társaság programjában láthatják, és ugyanekkor lesz az eredmény hirdetése a másik pályázatunknak, amit viszont általános iskolásoknak írtunk ki, egyénileg vagy csoportosan lehet jelentkezni, és az ókori Egyiptommal kapcsolatos életképeket várunk, tehát olyan jeleneteket, amikben a korabeli emberek életét örökítették meg. Jellegében pedig az ókori egyiptomi stílust szeretnénk, hogyha követnék, és ehhez mintaként a szolgaszobrok, szolgaszobor csoportok szolgálhatnak, amiket az első átmeneti korszakban Egyiptomban nagy mennyiségben készítettek. Mindkét pályázatra várjuk a jelentkezésüket. Van még egy harmadik pályázati tervünk is. Az előző évhez hasonlóan idén is szeretnénk meghirdetni az Én Egyiptomom pályázatot, ami a jövő évre húzódna át. Ezúttal nem vers, hanem prózai munkákat várnánk, tehát hogy kinek mit jelent Egyiptom, ennek a kiírása még folyamatban van. Egy programmal is készülünk, a Mezőkövesdi Önkormányzatnak a kérésére velük közösen Mezőkövesden egy egyiptomi hétvégét tervezünk, amelyik majd októberben lesz, és amikor már kialakult ennek a programja, azt föl fogjuk rakni természetszerűleg a honlapunkra.
Azért szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy amennyiben ellátogatnak Mezőkövesdre, megnézik az egyiptomi műsort, és reméljük, hogy jól érzik magukat, jókat esznek, isznak, azért meglátogathatják a Zsóri fürdőt is, azt ajánlom mindenkinek, mert valami fantasztikus élményt jelent. Ez volt az én hozzászólásom a Mezőkövesdi műsorhoz.
Ráadásul még ez a fürdő gyógyfürdő is.
Kedves hallgatóink, Hédi az előbb már bejelentette, hogy a mai napon harmadik Tutmózisról fogunk beszélni. Harmadik Tutmózisról többek között annyit lehet elmondani, hogy 54 évig uralkodott, tehát megúszta azt, hogy az időközi esetleges ilyen, hogy is mondjam, megmozdulásokba életét veszítse, és az 54 éves uralkodása alatt 17 ízben vezetett hadjáratot, főként Elő-Ázsiába, és a Nílus negyedik vizeséséig terjesztette ki az ország déli határait. Szóval, mit mondjak, szorgalmas fiú volt. Attól függetlenül azért szeretnék egyetlen dolgot megkérdezni, ez most nem konkrétan harmadik Tutmózisról szól, hogy végignéztem én a fáraók neveit, illetve hát a fáraók és a fáraók családjának neveit, és Tutmózis tulajdonképpen Totmesz. Na most volt egy Ahmesz, egy Jahmesz, egy Totmesz. Lehetséges, hogy ez valamilyen dinasztia név volt.
Az ókori Egyiptomban a névadás, az, mint már beszéltünk róla, alapvetően fontos, a királyok esetében propagandisztikus jellegű tény volt. Éppen ezért, amikor egy királynak a neve Tutmózis, ez jelzi azt, hogy ő a korábbi Tutmózis fáraókhoz kapcsolódik politikájában. Egyrészt, másrészt családon belül van, hiszen az előző család tagnak a nevét vette föl. Harmadrészt pedig azt is jelezheti, hogy melyik korábbi fáraónak a politikáját szeretné folytatni. Ebben az esetben, harmadik Tutmózis esetében azért kapta ezt a nevet, mert ugye így hívták az atyát, sőt, még a nagyatyát is, első, illetőleg második Tutmózis néven ismerjük. Ezen kívül, hogy most a Mózisokról beszéljünk, a 18. dinasztia korában, ugye Jahmesszel, az, amelyik ugyanez a szó, a mesz szó szerepel benne, tehát a szülötte, csak ott a holdnak a szülöttje, ott még a 17. dinasztiának a hagyományát viszik tovább a hold tiszteletének a tekintetében. Ebben az időszakban jön divatba az Amenhotep, ami jelzi azt, hogy Amonnak a tisztelete föllendülő félben van, és a következő időszakban, amikor Széti lesz a fáraó, ő a Szét Istennek a különlegesen nagy tiszteletét mutatja, majd jön Ramszesz, Rának, vagyis Ré napistennek a szülötte, és utána a további Ramszeszek azért lettek Ramszeszek, mert hogy második Ramszesz olyan komoly nagy haditetteket hajtott végre, hogy az ő példáját kívánták követni. Tehát a névadás jellemző a dinasztiákra, illetőleg a korszakokra is.
Engem nagyon megnyugtatott ez.
Néhány szót azért ejtsünk még magáról, harmadik Tutmózis fáraóról is. Tehát harmadik Tutmózis fáraó uralkodása ugye azzal kezdődött, hogy amikor örökölte a trónt, atya második Tutmózis után, akkor még nagyon fiatal volt, ennek következtében önmaga nem uralkodhatott gyermeki fővel, mostoha anyja Hatshepszut uralkodott helyette 21 évig.
Második Tutmózis jelentős fáraó volt?
Mint a korábbiakban már mondtuk, második Tutmózis valójában jelentéktelen volt, legalábbis úgy tűnik, hogy az uralkodása ideje alatt mindaz, ami történt, Hatshepszuthoz kötődik, vagy Hatshepszuthoz is kötődik. Tehát tulajdonképpen a harmadik Tutmózis uralkodásának az első fele, az első több mint 20 éve, az látens uralkodás volt, de mivel Tutmózis uralkodásának a vége felé elkívánta törölni Hatshepszutnak az emlékét is, meg különben is őt már megkoronázták gyermeki fővel, ezért második uralkodási évében nevezte ki magát Hatshepszut királynőnek, és ezután jön a 21 év, tehát a 23. uralkodási évtől uralkodott valójában harmadik Tutmózis fáraó.
Visszatérve erre a Hatshepszut második Tutmózis sztorira, nem egészen világos előttem, hogy ő tulajdonképpen kinek a fia volt. Ki volt a mamája?
Második Tutmózis fáraónak több felesége volt. A fő felesége Hatshepszut volt, de volt egy Iszet nevű mellékfelesége is, akiről valójában nem tudunk szinte semmit sem, az előtt, hogy harmadik Tutmózis fáraó lett. Harmadik Tutmózisnak az emlékein jelennék először meg. Tehát ő egy háremhölgy volt valójában a korábbiakban, és mivel a fia lett az uralkodó, ennek következtében került a királyi emlékekre az alakja. Egyébként, tehát amikor Hatshepszut uralkodott, az alatt felcseperedett harmadik Tutmózis fáraó, valójában nem tudjuk, hogy vagy mint élt, nagyon keveset tudunk róla, de azt tudjuk, hogy Hatshepszut fáraó uralkodása alatt voltak hadjáratok, és ezen hadjáratok egy részét harmadik Tutmózis fáraó vezette, nem mint fáraó, hanem hadvezér ez alatt az idő alatt, és tulajdonképpen nem sokkal Hatshepszut halála után folytatta a hadjáratokat azzal, hogy Gázát bevette, illetőleg a gázai övezetben elindította az előázsiai hadjáratoknak a sorozatát. Ezeknek a hadjáratoknak köszönhető, hogy Bristed, még a múlt századnak az elején az egyiptomi Napóleonnak nevezte, hiszen uralkodása ideje alatt nagyon sok hadjáratot vezetett. 18 éven keresztül folytatott hadjáratokat, minden évben visszatért Szíria-Palesztina területére, és 350 várost vett be ez alatt az idő alatt, még a 42. uralkodási évében a célját, Kádesnek a bevételét is elérte, és ezzel abba maradtak a hadjáratok.
Nem kell meglepődni azon, hogy Szíria ellen viselt hadjáratot, hiszen a Szíriai Városok Szövetsége élénken tiltakozott az egyiptomi fennhatóság ellen. Ezért történt aztán az a bizonyos kádesi csata, a megiddói csata, de, mint említettem, erről majd folyamatosan beszélünk.
Tehát harmadik Tutmozisz fáraónak voltak vezírje is, természetszerűleg nem egyedül uralkodott, hanem nagyon komolyan támaszkodott az akkoriban kialakult katonai elitre, és a vezirek között kiemelkedő szerepe volt Uszerámon után Rehmirének, akinek csodálatosan szép sírja van. Ez az a sír, ahol a vezireknek a teendői föl vannak sorolva, és nagyon sok olyan műhely jelenet, amelyikben lehet látni, hogy hogyan dolgoztak akkoriban, illetőleg a királyi műhelyek a király számára és Amon temploma számára milyen emlékeket állítottak elő.
Tehát akkor ezek szerint Rehmiré az egy nem csak hadvezér volt, hanem egy építető, művészeti vezető, és amit csak el lehet képzelni. Tehát nem annyira harci-marci volt, hanem voltak olyan dolgai is, amelyeket külön lehet tisztelni.
Kifejezetten a békés tevékenység volt az ő hatóköre tulajdonképpen, és 1961 és 67 között Kazimierz Mihálovszki folytatott Dél-Elbakriban ásatást, majd Jadwiga Lipinska vette át, és ezeknek az ásatásoknak tulajdonképpen a terv szerint a Dél-Elbakri Hatshepszut templomnak a feltárása és rekonstrukciója, restaurálása volt a célja, de eközben a templomnak a bal oldalán találtak egy körülbelül 40x45 méteres területen egy másik templomot, egy másik Hatshepszut templomához hasonló teraszos templomot, és erről meg lehetett állapítani, hogy ezt harmadik Tutmozisz fáraó építette, és ennek a templomnak az építője Rehmiré volt, tehát az építés vezetője Rehmiré volt, úgyhogy ő folytatott békés tevékenységet is, sőt, elsősorban ez volt jellemző rá. Na most harmadik Tutmozisz fáraónak nem csak egy felesége volt, nem csak Meritré, Hatshepszut Meritré volt a felesége, hanem volt nagyon sok mellékfelesége is, illetőleg háremhölgyek is éltek természetszerűleg az udvarában, ahogy ez a fáraóknál szokás volt, és ezek nem a királyi családból származtak, hanem nagyon sok volt köztük az idegen, elő-ázsiai is. Így tudunk három feleségéről, akiket Dél-Elbakriban temettek el, név szerint Menhet, Menui és Merti, közös sírban voltak eltemetve, és az ő sírjukból csodálatosan szép diadémok kerültek elő például, amely diadémokat gazellák díszítettek, jelezvén a mellékfeleségi szerepüket.
Ezt nem értem egészen, miért a feleségnek annak milyen állat jár?
Keselyű. Keselyű díszítette az ő diadémját. Nagyon jellemző a szobrokon is, hogyha egy olyan hölgyet lehet látni Nofertárinak, nagyon gyakran, ő ugyan második Ramszesznek volt a főfelesége, de az ő képe szokott megjelenni a sajtóban és könyvekben általában, mint királynő, és a fején ott egy keselyű ült, tulajdonképpen mint egy fészkelő keselyű úgy néz ki, de általában tehát a jellemző az, hogy amikor diadémot viseltek, egy keselyű fej díszítette ezt a diadémot. Tehát akkor ott tartottunk, hogy több hadjáratot vezetett, ezeknek a hadjáratoknak lehet az eredménye az, hogy elő-ázsiai feleségek kerültek a háremébe, és ugyanekkor a különböző elő-ázsiai fejedelmeknek a fiait is, gyermekeit is elhozta, nem csak a lányokat, hanem a fiúkat is, és ezeket a fiúkat az udvarban nevelte, sőt, mint annál eszeiből kiderül, nem akármilyen célból hozta az udvarba, hanem azért, hogy az egyiptomi kultúrát megismerjék, magukba szívják, és utána, ha meghalt az atyjuk, aki ugye korábban már hűségesküdtett Egyiptomnak, akkor visszaküldte a helyükre uralkodónak, tehát uralkodóként nevelődtek ebben az udvarban.
Nem volt ez egy kicsikét veszélyes dolog? Gondold végig, ott nevelkednek az udvarban, megismert az egyiptomi szokásokat, megismerik az egyiptomi hadsereg szokásait is. Tehát számomra ez soha nem volt egészen érthető, hogy, hogy is mondjam, legyőzött nemzetek fiait magukhoz fogadták, hiszen a legyőzött nemzetek fiainak a kezébe adták a lehetőséget, hogy tudják, hogy milyen harcmodor ellen kell harcolniuk.
Lehet, hogy veszélyes volt, de úgy tűnik, hogy bevált, mert a későbbiek során is folytatták ezt. Az új birodalom korában ez egy általános szokás volt, és amikor Egyiptom állama elég erős volt, akkor ezzel semmi gond nem volt, senki nem kívánt ellene támadni. Később, a Ramesszid akkor vége felé, akkor bizony gond volt vele, de mint Venamonnak az utazásából tudjuk, ennek ellenére annyira átívódtak már az egyiptomi kultúrával, annyira nagyra tartották, hogy hiába nem volt Egyiptomnak olyan nagy a hatalma, mégis elismerték és segítették, persze bizonyos határok között, más határok között, mint korábban, mint a nagyhatalmi időszakban. No, tehát, mint említettük, ugye nagyon sok hadjáratot vezetett, 42. évével ért véget Kádes bevételével, hiszen Kádes volt már az első évben is a célpontja a hadjáratoknak, Megiddót ugyanis a kádesi fejedelem tartotta annak idején a hatalmában, és tulajdonképpen, amikor Megiddót ostromolta, Totmesz, vagyis hogy harmadik Tutmozisz fáraó, akkor a kádesi fejedelem ellen harcolt. Miután a 42. évben a nyomorult Kádest is sikerült meghódítani, akkor abba maradt Egyiptomnak az előázsiai hadjárat sorozata. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a hadjáratok nem voltak teljesen öncélúak, tehát nem csak azt a célt szolgálták, hogy Egyiptom minél nagyobb terület felett uralkodjon, hanem ezekből a hadjáratokból részben hadizsákmány nagy mennyiségben került Egyiptomba, részben pedig folyamatosan jöttek az előázsiai adók. És ezek az adók, ezek nagyon jól jöttek Egyiptomnak, nagyon sok mindenre felhasználták, de leginkább Amon templomának és Amon istennek a dicsőségére. Tehát tudjuk, hogy nagyon komoly építkezéseket folytatott harmadik Tutmozisz fáraó Karnakban, illetőleg nem csak Karnakban, hanem az egész országban. Hatsepszut volt ugye az első, aki azzal dicsekedett a Speusz Artemidoszi templomában, hogy Közép-Egyiptomban a romokat rendbehozta, tehát a Hikszoszok után ő volt az első, aki Közép-Egyiptomban építkezett. Korábban már folytak a delta vidéken építkezések, és Felső-Egyiptom és Núbia területén, Hatsepszut korában Közép-Egyiptom is bekerült ebbe a sorba. De valójában szerteágazó, komoly nagy építkezések a harmadik Tutmozisz időszakhoz köthetőek. Az egész országban mindenütt.
Gondolom főként azokon a helyeken, ahol az Amon papság nagyobb hatalmat képviselt a többieknél, hiszen őket kellett elsősorban segíteni. De a karnaki templommal kapcsolatban azért, ja igaz, persze, hát elfelejtkeztem Jebel Barkáról. Jebel Barkár fantasztikus hely, és Barkal hegy, Jebel az hegyet jelent, tehát Barka, a Barkal hegy, és az ott található Amon templom igencsak jelentős.
Igen, harmadik Tutmozisz fáraó kezdte el kiépíteni, tehát ő volt az, akinek az a zseniális ötlete támadt, hogy Núbiát nem csak az adók szempontjából, mint jövedelmező helyet kell számon tartani, hanem az egyiptomi kultúrát meghonosítani az ott élő népek között is, aminek aztán nagyon komoly következményei lettek, annyira megismerték és megszerették Amon istent és a kultuszát, hogy a 25. dinasztia korában ők hozták vissza Egyiptomba.
Ja, a fekete fáraókra gondolsz?
Igen, rájuk gondoltam. Tehát tulajdonképpen ennek a...
Éppen ezt mondtam. Az előbb, akkor arról beszéltünk, hogy nem féltek-e attól, hogy a fejedelmi sarjak hazatérve, hát hogy úgy mondjam, ismervén a harci felkészültségét az ország ellen támadnak. Most, hogy beszélünk Jebel Barkáról, illetve a lefelé menő hadjáratokról, tehát a Szudán felé irányuló hadjáratokról, pontos példája annak, hogy annyira megszerettették a vavatokkal és társaikkal ezt a területet, tehát itt etiópokat is részben. Ő maguk is Amon isten híveiként uralkodói szerepet kívántak betölteni. Ennek következtében aztán Egyiptomban igen sok fekete gyerek született az ezután következő években.
No, hát az új birodalom idejében ez nem volt így, és egyébként tulajdonképpen a líbiaiak voltak azok, akik a hatalmat megszerezték az egyiptomi hadseregben, tehát nem az előázsiai fejedelmek, akiknél elsősorban ezt a módszert alkalmazta a harmadik Tutmózisz fáraó, illetőleg a többi új birodalmi fáraó, úgyhogy nem emiatt hódítottak. Tehát voltak ilyenek, a hikszoszok is jöttek, és ők nem nevelkedtek az egyiptomi udvarban, tehát a perzsák sem nevelkedtek az egyiptomi udvarban, tehát a nagy hódításoknál nem ez befolyásolta.
Nem tudom, időben hogy állunk? Ajánlottam volna egy kis zenét, hogy felvidítsuk a társulatot. Mit gondolsz, Hédi?
Kedves hallgatóink, Önök tehát a Kontakt Rádión a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát, a Fáraók földjén hallják, azon belül pedig Ramszesz történelmi arcképcsarnokával jelentkeztünk. A mostani műsorunknak a témája a harmadik Tutmozisz fáraó, az ő életéről beszéltünk, illetőleg tetteiről, többek között arról, hogy milyen sok hadjáratot vezetett, hogy hogyan került uralomra, mennyi ideig élt, de nem beszéltünk arról, hogy ez konkrétan évszámokban kifejezve mit jelent. Tehát, hogyha Redfordot vesszük figyelembe például, akkor 1504-től 1452-ig, Vente vagy Van Sicklen esetében 1504-től 1450-ig, Helk esetében 1467-től 1413-ig, Dodson szerint 1479-től 1424-ig, Oldred szerint 1479-től 1425-ig, Hornung, Gardiner vagy Parker szerint 1490-től 1436-ig, Krauss szerint 1479-től 1426-ig, a legtöbb kutató szerint azonban 1479-től 1425-ig élt. Ilyen kutatók közé tartozik például von Beckerath, Malek, Grimal, Mörnén, Shaw vagy Kitchen. Tehát erről a fáraóról beszéltünk, és arról, hogy számos hadjáratot vezetett Ázsiába, amelyekkel a fönnhatóságát gyakorlatilag Kádesig kiterjesztette Egyiptomnak, addig a területig Egyiptom vazallus államai voltak azok, amik a Hettita, illetőleg a Mitanni birodalommal szemben, meg Babilonnal szemben, mint egy ütköző államok biztonságot adtak részben Egyiptomnak, másrészt pedig nagy gazdagságukkal Amon istennek a templomait és a többi isten templomát, meg a fáraót és az ő elit előkelőit gazdagította.
És hogy is mondjam, az ő nevéhez fűződik az én kedvenc történetem, ez Megiddó város elfoglalása, ami a szírek és egyéb népségek, Egyiptom ellen támadó népségek fővárosává lett. De az az igazság, hogy én ebben nem nagyon szeretnék beleásni magam, hiszen Hédi az, aki ezt a kort nagyon jól ismeri, sőt, mit mondjak, harmadik Tutmózist is nagyon jól ismeri.
Hogy megkaptam a szót Annától, tehát akkor a Megiddói csatával kezdjük, azt mutassuk először is be, mert ezt nagyon pontosan, nagyon jól tudjuk, hogy hogyan zajlott, hiszen harmadik Tutmózis az a fáraó, aki egy Annáleszt vezettetett, és ennek az Annálesznek a teljes szövege, pontosabban a szövegének nagy része ismert a karnaki templomnak a faláról. Tehát a 23. uralkodás évben történt ez a bizonyos Megiddói csata. A második olyan évben, amikor Tutmózis fáraó önállóan egyedül uralkodott. Maga a csata természetszerűleg úgy kezdődött, hogy egy hadjárat indult, és ez a hadjárat olyan módon indult, hogy a gyülekezőt Tyaru, vagyis a mai Szílébe hirdette meg harmadik Tutmózis, ahonnan 10 napi meneteléssel jutottak el Gázába, a Hórusz útján mentek, ahonnan az egyiptomi hadsereg amúgy is szokott haladni. Majd ezután még 11 napot darugoltak az ókori Jehe, mai Csirbet Dzsimmába, ahonnan aztán Megintóba indultak. Mielőtt azonban elindultak, itt Jehenben haditanácsot tartottak, és ezen a haditanácson megbeszélték, hogy valójában 3 lehetőség van, amin keresztül Megiddó város falai alá érkezhetnének, amelyik város arról volt nevezetes ebben az időben, hogy a kádesi fejedelemnek a vazallusaként itt gyűlt össze az összes Egyiptom ellenes hadierő akkoriban. Tehát nagyon fontos volt Egyiptomnak az vele szemben szövetkező államok legyőzése szempontjából, másrészt pedig békeidőben is fontos volt, hiszen Egyiptom és Mezopotámia kereskedelmi útjainak az ellenőrzését innen lehetett biztosítani, tehát ez volt az a terület, ahol a 2 kereskedelmi út összeért. Tehát a 23. évben itt összegyűltek, és a haditanácson megbeszélték, hogy a 3 út közül az egyik az északi, a Zeftin keresztül vezető út, valamivel Megiddó fölött, majdnem egy napos járásra Megiddó fölött ér véget. A déli út a Taanachon keresztül vezető hasonló távolságban van Megiddótól, és mindkettő nagyon kényelmesen járható, biztonságos, tehát jól belátható út, nem lehet meglepni a hadsereget, hogyha támadás érné őket. Van azonban ott a hegyen keresztül egy szűk út is, Arunán keresztül, amelyik veszélyes, hiszen amikor kiérkeznek a hegyből Megiddó falai előtt, tehát ez közvetlenül Megiddóhoz vezetett, akkor ott, mivel egyesével értek ki, ennek következtében nagyon könnyen egyesével a katonákat meg lehetett támadni, és ezért rendkívül kockázatos volt ezen az úton haladni. Na most tudjuk az egyiptomi forrásokból, hogy körülbelül 10 000 egyiptomi harcos volt, és nagyjából ennyire tették az összegyűlt ázsiai haderőt is. Harmadik Tutmózis fáraó azonban úgy döntött, hogy ezt az utat válassza, felderítőket küldtek előre, tehát minden valószínűség szerint a felderítőknek a jelentései alapján döntött így. Majd, amikor ezen az úton áthaladtak, akkor innen könnyen meg tudja támadni, és remélte természetszerűleg, hogy legyőzi az ellenséget. Tanácsadói nem így látták a helyzetet, de győzött a fáraói akarat, és nagy győzelmet arattak aztán ennek a következtében. Egyébként érdekes módon, ez ugye elég részletesen le van írva, mindjárt fel is fogom olvasni Vargelit fordításában, mert ókor történeti kresztomátiát magammal hoztam, de mielőtt ezt megtenném, azelőtt még az első világháborúnak egy eseményét is megemlíteném. Tudnélik, egy bizonyos Edmund Allenby marsall, aki egyébként az ausztrál lovasságot és az indiai gyalogságot vezette az első világháború korában ezen a helyen, a törökökkel szemben nagy győzelmet aratott, és olyan módon, hogy harmadik Tutmózisnak a taktikáját követte, és mint az utóbbi időben kiderítették, illetőleg bizonyítani tudják, ő komolyan tanulmányozta harmadik Tutmózisnak a taktikáját. Tehát a hadtörténetben ebből merítette az ötletet, és úgy meglepte a felsorakozó török hadsereget, hogy ugyanúgy, ahogy harmadik Tutmózis a meglepetés erejével tudott győzni, nem volt idő hogy rendesen hadirendbe álljanak, megbeszéljék a haditervet, ugyanúgy ő is győzelmet tudott aratni. Na, tehát akkor következzék, amit ahogy harmadik Tutmozisznak a krónikása ezt följegyezte. 23. évben, a nyár első hónapjának 16. napján Ihen városánál ő felsége tanácskozást rendelt el győztes hadseregével. Ő így szólt: ez a nyomorult, kádesi ellenség megérkezett, és bevonult Maktiba, e pillanatban ott van. Minden idegen ország fejedelmét maga köré gyűjtötte, akik Egyiptom vizén voltak, Naharinával, Haruval, Keduval, lovaikkal, harcosaikkal, embereikkel együtt. Itt közben van egy kitörött rész, tehát még több fejedelemséget is felsorolt eredetileg. Azt mondják erre: itt állok, hogy harcoljak ő felsége ellen, Megiddóért. Mondjátok meg nekem, ami a szívetekben van. Ők így szóltak ő felségéhez: miként menjünk ezen az úton, amely elkeskenyedik? Jöttek, és jelentették, mondván. Ezek nyilván az előre küldött emberek az egyiptomi hadseregből. Az ellenség ott áll kin, tartják az utat sokak ellen. Vajon nem megy-e ló ló mögött, és közkatona ugyanúgy? Vajon nem áll-e elővédünk ott már harcban, míg hátvédünk itt van Arunában, anélkül, hogy harcolnának? Van azonban itt még két út, az egyik út íme, amely Tánachba vezet, megfelel a mi urunknak. A másik íme ez Deftitől északra levő út. Mi kijövünk meg úgy Megiddótól északra. Menjen hát a mi győzelmes urunk ezek közül azon, amely szívének megfelel. Mi ne menjünk azon a nehéz úton. Akkor híradást hoztak erről a nyomorult ellenségről. A hírnök jelentett. Majd újra megvitatták azt a tervet, amelyről korábban beszéltek. Mondatott a felséges királyi palotában, életüdvegészség: úgy éljen nekem, és szeressen engem ré, dicsérjen atyám Amon, és frissítse fel orromat élettel és erővel. Felségem ezen az úton megy, Arunába. Menjen az közületek azokon az utakon, amelyekről beszéltetek, akinek az a kívánsága. Akinek az a kívánsága, amit én akarok, jöjjön, és kövesse felségemet. Lássátok, az ellenség ré utálata így szól: hát ő felsége a másik úton jön, ő fél tőlünk. Ezt fogják gondolni. Így szóltak ő felségéhez: tegye atyád Amon, a két ország ura, karnak elsője a szívednek azt, ami kellemes. Íme, mi követjük felségedet mindenhová, ahová felséged megy, miként a szolga, aki ura mögött van. Ő felsége parancsot adott az egész hadsereg színe előtt: mindnyájan ragadjátok el a győzelmet, lépjetek rá erre az útra, amely elkeskenyedik. Íme ő felsége esküdtett, mondván: nem engedi győztes hadseregem kivonulását felségem előtt erről a helyről. Akkor ő felsége azt kívánta, hogy ő maga a hadsereg élén menjen, és engedte, hogy minden ember megismerje az ő léptei nyomán a járást. Ló ló mögött haladt, ő felsége pedig a hadsereg élén. A 23. évben, a nyár első hónapjának 19. napján. Felébredés életben az életüdv egészség sátrában, Aruna vidékén. Felségem vonulása észak felé tartott, ami alatt atyám Amon-Ré, a két ország trónjának ura, megnyitotta az utakat előttem. Réharachti megszilárdította győztes hadseregem szívét. Atyám Amon győztessé tette felségem karjait. Azután ő felsége elindult hadserege élén. A felkészülés több sorban történt. Nem talált egyetlen ellenséget sem. A hadsereg déli szárnya Taanaknál volt, északi szárnya pedig a Kina völgyének déli sarkán. Tiszteljétek ő felsége dicsőségét, mert karja nagyobb, mint minden istené. Ő valóban megvárta ő felsége hadseregének hátvédjét Arunában. Akkor ő felsége győztes hadseregének hátvédje Aruna vidékén volt. Az elővéd kijött a Kína völgyéből, és betöltötték a völgy bejáratát. Akkor így szóltak ő felségéhez, életüdvegészség. Íme, ő felsége elindult győztes hadseregével, betöltötték a völgyet. Hallgasson ránk a mi győztes urunk ez alkalommal. Várja meg nekünk a mi urunk hadseregének hátvédjét, embereivel együtt. Amidőn elindul nekünk hadseregének hátvédje, mi harcolni fogunk ezek ellen az idegenek ellen, és nem aggódik a szívünk seregünk hátvédjéért. Akkor ő felsége pihenőt adott ott. Megvárta győztes hadseregének hátvédjét. Amikor éppen befejezték a kivonulást erre az útra, megfordult az árnyék. Elérkezett ő felsége Megiddótól délre, a Kína folyó partjára, amidőn 7 óra volt eltelőben nappal. Akkor tábort vertek ő felségének, és megbízást adtak az egész hadseregnek, mondván: készüljetek fel, készítsétek el fegyvereiteket, hogy harcba menjetek ezzel a nyomorult ellenséggel reggel. Békesség lett az életüdvegészség sátrában. Gondoskodtak a vezetőkről, élelmiszert adtak a követőknek. Jöttek a hadsereg őrei, és így szóltak hozzájuk: álhatatosság, éberség! Ébredés életben az életüdvegészség sátrában. Jöttek mondani ő felségének: a sivatag nyugodt, az őrség délen és északon hasonlóképpen. A 23. évben, az első nyári hónap 21. napján, pontosan újhold ünnepének napján a király megjelent reggel, tehát ez másnap reggel. Akkor felhívás adatott az egész hadseregnek, hogy induljon. Ő felsége felszállt a színarany harci kocsira, felékesítette magát harci díszeivel, mint Hórusz, az erős karú, a cselekvés ura, mint a tébai Montu. Atya, Amon, megerősítette karjait. Ő felsége hadseregének déli szárnya egy hegyen volt, Kínától délre. Északi szárnya pedig Megiddótól északnyugatra. Ő felsége közepükben volt. Testét Amon védelmezte. Akkor ő felsége hatalmas lett felettük hadserege élén. Amidőn ők látták, hogy ő felsége hatalmas lett felettük, fejvesztetten menekültek Megiddó felé félelemmel teli arccal. Ott hagyták lovaikat, arany és ezüst harci kocsijaikat, felhúzták őket ruháiknál fogva ebbe a városba. Ugyanis népe bezárta ezt a várost, és leengedték ruháikat, hogy felhúzzák őket ebbe a városba. Ó, jaj, ő felsége katonái bárcsak ne cselekedtek volna úgy, ahogy megkívánták, hogy kirabolják az ellenség vagyonát. Elfoglalhatták volna Megiddót ebben az időben, amikor felhúzták a kádesi nyomorult ellenséget a városbeli alávaló ellenséggel együtt, gyorsan, hogy bevigyék őket városukba. Ő felsége iránti félelem költözött testükbe, karjaik elgyengültek. Íme, az Ahed diadémia hatalmas lett felettük, tehát a korona. Akkor elvették lovaikat, arany és ezüst harci kocsijaikat hadizsákmány fejében. Soraik a hátukon hevertek, mint a halak a tópartján. Ő felsége győztes hadserege számlálta javaikat. Íme ennek a nyomorult ellenségnek a sátrát kirabolták, amely ezüsttel volt megmunkálva. Akkor az egész hadsereg újongott és dicséretet mondott Amonnak a győzelemért, amelyet fiának adott ezen a napon. Ünnepelték ő felségét, magasztalván győzelmét, aztán előhozták a zsákmányt, amit ejtettek, amelyben kezek, élő foglyok, lovak, aranyból és ezüstből való festett harci kocsik voltak. Itt a kezek arra vonatkozik, hogy a megölt ellenséges katonáknak a kezeit levágták. Akkor ő felsége megparancsolta hadseregének, mondván: nagyon kiválóan foglaljátok el a várost, én győztes hadseregem. Íme minden idegen ország ebben a városban van. Ré parancsára ezen a napon, mert minden északi ország valamennyi hercege be van zárva ebbe, és Megiddó elfoglalása 1000 város elfoglalását jelenti. Foglaljátok el nagyon kitartóan. Parancsot adtak az osztagok parancsnokainak, hogy lássák el harcosaikat, és adjanak felvilágosítást minden embernek a helyéről. Felmérték ezt a várost, amely sánccal volt körülvéve, és mindenfajta édes fából álló friss fával volt bekerítve. Ő felsége maga ettől a várostól keletre fekvő erődben volt. Éber volt éjjel és nappal egyformán. Sáncfallal volt körülvéve. Megalkotta nevét, mint Menhéperré, aki bekeríti az ázsiaiakat. Embereket adtak, hogy őrizzék ő felsége sátrát. Így szóltak. Kitartóan! Figyelmesen! Ő felsége pedig nem engedte, hogy kijöjjön egy is közülük emögül a sánc mögül, kivéve azt a kimenetelt, ha kopognak erődjük ajtaján. Mindaz, amit ő felsége tett ez ellen a város ellen, és ez ellen a nyomorult ellenség ellen, alávaló hadseregével együtt. Naponta megszilárdította az ő nevét, a hadjárat nevét és a csapatok nevét. És meg lesz örökítve ez írásban erre a parancsra. Fennmaradtak a bőrtekercsen, Amon templomában, ezen a napon. Mármint, hogy bőrtekercsre írták, és ott őrizték meg, és erről másolták aztán a templom falára, később, már a 42. uralkodási év után. Lám, az idegen országok fejedelmei hasoncsúszva jöttek, hogy megcsókolják a földet ő felsége dicsőségének, és levegőt kérjenek orraiknak. Mert az ő karja nagy, és Amon dicsősége nagy minden ország felett. Akkor minden herceg hozott ő felsége dicsőségére ajándékként ezüstöt, aranyat, lápislazulit, malahitot, hozván gabonát, bort, marhát és apró marhát, ő felsége hadserege részére. Egy csoport közülük délre hajózott. Akkor ő felsége minden város számára újból fejedelmeket nevezett ki. A zsákmányt is felsorolják aztán, mégpedig, ami Megiddó városából érkezett, 340 élő fogoly, 83 kéz, 2041 ló, 191 csikó, 6 mén, és még folytatódik. Ennek az ellenségnek egy arannyal megmunkált és aranyrudas harci kocsia, fejedelmének egy arannyal megmunkált szép harci kocsia, és megint folytatódik, de ismét csak hiányos a szövegünk. A nyomorult hadsereg 892 harci kocsia, összesen 924. Ennek az ellenségnek egy szép bronz mellvértje. Megiddó fejedelmének egy szép bronz mellvértje. A nyomorult hadsereg 200, nem tudni milyen, mellvértje. 502 íj, ennek az ellenségnek merfából való ezüsttel megmunkált 7 sátorrúdja, a merfával kapcsolatban ez feltehetőleg a szíriai vörösfenyő, akkor ő felsége hadserege elhozta ennek a városnak a marháit. Azt nem tudjuk, hogy hányat, minden esetre van egy 387-es szám, ami vagy a marhákra vonatkozik, vagy más állatra, de feltehetőleg valamilyen fajtájára vonatkozhat a más állatra, mert azzal folytatódik a fennmaradt résznél, hogy 1929 tehenet, 2000 kecskét és 20500 birkát. Természetesen voltak még más ajándékok is, hiszen ennek a városnak a legyőzésével nem csak egyetlen egy város győzött le ő felsége, hanem többet is legyőzött, hiszen ez volt a központjuk.
Yeah.
Kedves hallgatóink, önök tehát a Kontakt Rádión a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát hallgatják, a Fáraók földjén. Ezen belül Ramszesz a történelmi arcképcsarnokkal jelentkeztünk, és harmadik Tutmozisz fáraóról beszéltünk eddig. Beszéltünk életéről, beszéltünk hadjáratairól, különösképpen pedig arról a hadjáratról, amelyiket a 23-nak nevezett uralkodási évben, tehát a második önálló uralkodási évében vezetett, és amelyiknek az eredményeképpen Megiddót elfoglalta. Ezzel kapcsolatban felolvastuk saját évkönyvének a szövegét, amelyet a karnaki templomban a falra vésetett, és amelyet tudjuk, hogy bőrtekercsre jegyzett fel Tyanuni az események közepette.
Valóban a fiú azt írja, hogy ő fensége megparancsolta, hogy örökítessék meg a győzelem, melyet atya Ámon adott neki egy emlékkövön a templomban. Ő felsége készítette ezt atyának, Ámonnak azért, hogy megörökítessék a hadjárat nevével, leírásával és a zsákmánnyal, amit ő felsége onnan hozott. Minden idegen ország adóját atya Ré adta neki.
Viszont, hogyha már itt járunk és harmadik Tutmozisznak a karnaki templomáról beszéltünk, akkor azért beszéljünk más építkezésekről is, amik itt a karnaki templomban zajlottak, mert nagyon sokat építkezett itt. A központi szentély részben például Hatshepsutnak a kápolnáját, illetőleg a vörös kápolnát, illetőleg a körül épített úgynevezett Maat palotát és a különböző egyéb helyiségeket lerombolta, helyette újakat épített. Ezen kívül a 6., 7. és a 8. pilont is leépítette, több obeliszket is felállított, tehát azt a két obeliszket például, amit aztán később Londonba és New Yorkba vittek el, tehát ott lehet megtekinteni, megnézni ma, vagy a lateráni obeliszket, amelyiknek különleges neve volt, mert hogy ez Tehen Uati, tehát egyedülálló obeliszk volt, mert hogy nem párosával állította föl, de a Hipposztél csarnok újjáépítése is a nevéhez fűződik, atyának a fa oszlopait kicserélte kő oszlopokra, bárka szentélyt épített természetszerűleg Hatshepsutnak a szentélyének a helyére, és a központi részben, amit említettem, ahol nagyon sok változtatást hozott létre, az úgynevezett Ahmenut, tehát aki az emlékművekben hasznos, mármint a fáraónak, vagy Amon istennek, vagy egyszerre mindkettőnek, abban a részben oda került ez a bizonyos Annales, amiből felolvastunk egy elég hosszú részletet, illetőleg került oda egy úgynevezett botanikus kert is, amelyik a 25. évi hadjáratának az eredménye, amikor is úgy tűnik, hogy a hadseregében nem csak katonák voltak, hanem elkísérték művészek is, akik alaposan megfigyelték ennek a vidéknek, Szíriának a növény és állatvilágát, és ezeket aztán lerajzolták, és itt kőbe faragták. Van még az alabástrum kápolna, ami szintén az ő nevéhez kapcsolódik, és a Szent Tónak a kiépítése is jelenlegi méretében, formájában szintén az ő műve. De nem csak magában a karnaki templomban építkezett ő máshol is. Így például, hogy Amon istennél maradjunk, a már említett Jebel Barkában egy Amon templomot hozott létre, de Núbia más területein is építkezett. Amada, Szemna, Uranáti, Buhen, Kubán, Farasz, Elleszéja, Szái szigete, Pnups, mind az ő működésének a tanúságát hordozza magán, tehát egyértelműen látszik, hogy túl akarta szárnyalni elődjének, Hatshepsutnak a működését, nála is pompásabb emlékműveket kívánt hagyni, és nem csak Núbiában természetszerűleg, és Felső Egyiptomban, ahol egyébként még az elefántinéi Szatet templomot, a komombói Szobek templomot, vagy Edfu, Elkab, Tod, Armant, vagy a közép-egyiptomi Achmim, Hermopolis, Assziut, Hatfihnek az emlékeit lehet említeni, hanem az északi területeken is, hiszen tudjuk, hogy a harmadik jubileumi ünnepének az alkalmából Heliopolisban állított fel két obeliszket. Ezzel a két obeliszkkel kapcsolatban is van egy történet. Augustus császár Alexandriába szállítatta, ahol a császári emlékmű elé kerültek, majd onnan lettek még tovább szállítva. És ebben az időben is éltek a Hikszoszok fővárosának a területén, és nagyon sok krétai jellegű emlék van, tehát ez mutatja, hogy a kereskedelmi tevékenység is élénk volt, nem csak a hadjáratok, hanem a 42. évvel ugye véget értek a hadjáratok, ez azt jelenti, hogy miután Hatshepszut 21 évig uralkodott, utána a 22. évtől uralkodott önállóan, na most ezután jöttek a háborúk, 42. évében azok véget értek, a 42. év után aztán, ugye tudjuk, hogy összesen 54 évet uralkodott, tehát 54-ből, ha levonjuk a 21-et, akkor az 33 marad önálló egyedüli uralkodásnak, és ezen belül a peret évszak harmadik hónapjának a 30. napjában napján halt meg, tehát maradt még bőségesen ideje, több mint 10 év arra, hogy kereskedelmi, diplomáciai úton tovább fejlessze Egyiptom és az ókori Mezopotámiának a kapcsolatát. Viszont, hogyha már visszatértünk Tutmozisznak az uralkodási idejére, azért arról eddig még megfeledkeztünk, hogy még az uralkodása elején ugye egy királyi titulatúrát ki kellett alakítani a számára, és ez a királyi titulatúra szintén nagyon jellegzetes, a családra jellemző, mert hogy a születési neve az a Dzsehutimesz volt, tehát a Totnak a szülötte. Ehhez még jött hozzá egy olyan jelző, hogy Néferhéper, vagyis a szépen keletkező. A trón neve Menhéperré lett, nagy ré alakja, és ez a név annyira jellegzetes, és annyira fontos volt az egyiptomiak számára, a személye miatt természetszerűleg, hogy ezt, mint varázsigét is, nagyon sok amuletnek még jóval halála után is elkészítették, és védő, mágikus erőt tulajdonítottak magának ennek a névnek is. Volt természetesen Hórusz neve is, az erős bika úgy kezdődött, és Hájemuászet, tehát aki, amelyik megjelenik, feltűnik, felragyog Tébában, a városban. A két úrnő neve tartós királyságú, mint Ré az égben volt, és volt arany Hórusz neve is, természetesen Szechem Pehti volt, tehát a hatalmas erejű, Jészer Háú, a pompás felkelésű. Úgyhogy nagyon jellegzetes nevei voltak, valamennyi név azt jelezte, hogy ő komoly világuralomra törekedett az akkori viszonylatokban, tébai központtal, és hogy Ré napistent a kultusz tevékenységnek a középpontjába állította, mivel evében sehol egyetlen egy helyen sem szerepel Amon, ez egy kicsit talán ellentmondásosnak látszik az egyéb tevékenységével, mármint azzal, hogy milyen nagy kincseket, mekkora hatalmas javadalmakat kapott Amon Isten az uralkodás ideje alatt, de ugyanakkor, hogyha arra gondolunk, hogy Amon Isten Amon Ré formában állt ekkor a karnaki templom tiszteletének a középpontjában, akkor már ilyen gondunk nincsen, csak arról van akkor szó, hogy Amonnak a szoláris, tehát a réhez kapcsolódó oldala emelkedett ki az általa képviselt irányzatban. Viszont nem beszéltünk még a sírjáról.
Valóban annyira titokzatosak a fáraóid sírjai, az össze-vissza hurcolt szegény múmiák, a feltört sírhelyek, hogy egy kicsikét meg is vagyok keveredve ezzel kapcsolatban, mert van olyan fáraó, akit a mamája mellé temettek végül is, van olyan fáraó, akinek csak az emléke maradt föl, a múmiája elveszett. Mi a helyzet harmadik Thotmesz esetében?
No, tehát a 18. dinasztia korában ugye újfajta temetkezési szokások alakultak ki. Hatshepszut feltételezhetően a királyok völgyében, amikor eltemetkezett, akkor férjének a sírjába temetkezett be, azt alakította át. Tehát II. Thotmesz fáraónak ugye nincs meg a sírja, ő volt vérszerinti apja III. Thutmózisznak, és feltételezhetően III. Thutmózisz tudta, hogy hol temették el. Minden esetre nagyatját, első Thutmózist, ahol eltemette Hatshepszut a saját sírjában, oda a III. Thutmózisz behatolt, és onnan kivette első Thutmózisznak a múmiáját, és újra temette. Nem tudjuk, hogy mit tett még, mit nem tett még abban a sírban, de egy biztos, azt, hogy saját maga viszont önálló sírt építetett magának, a Királyok Völgye 34-es számos sírja, az első olyan királysír a Királyok Völgyében, amivel kapcsolatban nem merül föl senkiben semmiféle kételj, hogy ez az övé volt. Az összes többi sírral kapcsolatban ilyen-olyan kételyek vannak, de itt egyértelmű a dolog, és nagyon érdekes ez a sír több szempontból is, az egyik az alaprajza szempontjából, a középbirodalmi piramisokban szokásos megtört tengelyt mutatja, másrészt pedig a kamra az ovális formájú, tehát a kartust idézi, és a koporsó maga is ugyanezt a formát követi, tehát ez biztos, hogy nem véletlen. Másik érdekessége ennek a sírnak, hogy az Amduát, tehát az a bizonyos túlvilági vezető, ami a túlvilágon van, címet viseli, teljes egészében megjelenik az ő sírjában. Ennek a sírkamrának a falait díszíti a 12 óra, az első 4 óra alkot egy egységet, és az utolsó 4 óra szintén egy egységet alkot. Ezek a nyugati, illetőleg a keleti oldali falon vannak, és az 5., 6. a déli, 7., 8. pedig az északi falon található, tehát nem egymás után haladnak az órák, hanem egy kicsit megbomlik a soruk. A díszítése is a királysírnak szokatlan. A többi sírnak kortárs előkelők sírjaiban szépen kifestett színes jelenetek vannak, tehát festményjellegűek. Ez a sír viszont nem festményjellegű, hanem rajz jellegű, tehát úgy néz ki, minthogyha piros és fekete színnel fölrajzolták volna magukat a jeleneteket, és természetesen mellé a szövegeket. Két oszlop található a sírban, ezek az oszlopok is díszítve vannak, de minden valószínűség szerint nem volt idő a sír teljes díszítésének a befejezésére, mert a 8 oszlop oldal közül van egy, ami teljesen üresen maradt, ami azt jelzi, hogy ott bizony még hátra lett volna valamilyen munka. Így feltételezhető, hogy a királysír építését sem harmadik Tutmózisz fejezte be, hanem fia, második Amenhotep fáraó, aki Hatshepszut Meritré nevű feleségétől származik.
Kinek? Hatshepszut feleségétől?
A feleségét Hatshepszut Meritrének nevezték, azt a fő feleségét, akitől a gyermeke született, és akinek a származásával kapcsolatban bizonytalanságban vagyunk. Sokáig azt hitték, hogy Hatshepszutnak lett volna a lánya. Az utóbbi időben úgy tartják, hogy szülei ismeretlenek. No, akkor még néhány szót a mumiájáról, mielőtt befejezni. Mumiáját 1881-ben, július 6-án, hogy pontos legyek, tehát nyár folyamán találták meg, Emil Brooks és Gaston Maspero-hoz kötődik, akik ugye a Dérelbachri 320-as sírban, a Kasetben, a 21. dinasztia korában átpólyált mumiák között harmadik Tutmoziszét is megtalálták. Jelenleg a Kairói Múzeumban található. A sírról még annyit, hogy Viktor Loré, illetőleg egy Hosni nevű felügyelője találta meg 1898-ban, de az ásatása az csak a következő évben következett be, és az ásatás során derült ki, hogy ezt a sírt is feltörték, ismeretlen tettesek, ahogy ma mondani szokás, és töredékeket találtak meg. A szarkofág az kőből van, éppen maradt, viszont király és istenszobrok, amik a sírban voltak, erősen megsérültek, modellhajókat is találtak, edényeket is, sőt, mint érdekesség, nem csak önmagában temették el harmadik Tutmoziszt, hanem bika csontokat is helyeztek mellé, és pávián csontokat is, tehát elképzelhető, hogy mumifikált állatok is voltak itt, még a rombolás előtt.
Reméljük, hogy ez a fáraó harmadik Totmez belelopta magát az önök szívébe is, akár csak a miénkbe természetesen, és reméljük, hogy a következő alkalommal, a következő pénteken ismét csak velünk lesznek, meghallgatnak bennünket. Nem akarom elárulni önöknek, hogy miről lesz szó, higgyék el, érdekes lesz. Én a magam részéről elbúcsúznék, a viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.